Rádió Egyetem. Filozófia történet. Kant. Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007. decemberében készült.
Üdvözlöm Önöket! Kanttal fogunk foglalkozni. Ugye ezzel megint egy kicsit előreugrottunk az időben, 50 esztendőt Hume óta. A nagy francia forradalom korában vagyunk, de Kelet-Poroszországban, Königsbergben dolgozott Immanuel Kant, és a legtöbb filozofustól eltérően meglehetősen érett korában, 60 éves kora körül dolgozza ki azt a rendszert, amiről aztán híres lesz. Ebben jelentős, meghatározó hatása van Hume műveinek, amiket viszonylag későn ismer meg, amennyire tudjuk, talán másodlagos forrásból csak. És újra kell gondolnia ennek hatására mindazt, amit korábban a világról, filozófiáról, metafizikáról gondolt, mert hogy ő egy egyetemi oktató volt, egy filozófia tanár. A rendszer, amihez eljut töprengései eredményeképpen, nem magától értetődő, kicsit nehezen emészthető, tehát önmagában is kihívást jelentene a feldolgozása, azonban ezt sokszorosan megnehezíti a Kantra jellemző előadásmód, amit ő szándékosan választ és büszkén vállal. Tehát egy klasszikus, én úgy fogalmazok, hogy skolasztikus jellegű és nagyon-nagyon németes előadásmód, amiben kevés engedményt tesz az érthetőség kívánalmának. Saját legjobb tudomása szerint pontos akar lenni, de az, hogy a pontosságnak a legjobb segédeszköze a tömörség, a rövidség, az összefogottság, ezt úgy látszik nem érti, úgyhogy ezt a pontosságot tényleg németes módon hatalmas körmondatokban, közbevetett mellékmondatokkal cizellálva próbálja elérni. Így a szöveget nagyon-nagyon nehéz követni, azzal együtt, hogy viszonylag kitűnő fordításban áll rendelkezésünkre. Egy évtizede, ugye Kis János újra fordította a kanti alapszövegeket. A megértést elősegítendő, tehát előre bocsátom, hogy tulajdonképpen mi is az a rendszer, amit Kant tanít, amit tehát a szövegekből nagyon nehezen hámozható ki. Ez egy olyan metafizikai rendszer, ami elfogadja, vagy legalábbis mondjuk feltételezi, hogy a világ, vagy valami ehhez hasonló létezik önmagában, az embertől függetlenül. Van valami fajta tárgyi, vagy objektív valóság, ám ugyanakkor egy szuszra hozzáteszi, hogy ez teljességgel megismerhetetlen számunkra. Ezt a bizonyos önmagában létező világot nevezi Kant időnként, amikor olyan kedve van, de a tradíció ezt a kifejezésmódot veszi át, Dingansichnek. Azaz a dolog önmagában. Önmagában megismerő nélkül. Azt, hogy ez a fogalom, ez kicsit problematikus, ezt nem csak Hume vetette fel, hanem már az a mester, aki meg Hume gondolkodására volt nagy befolyással, Berkeleyről van szó. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a fogalom, amiről szó lenne, ami minden emberi megismerésnek a normális előfeltevés, hogy igen, azt szeretném tudni, hogy tényleg hogy van a dolog, csak úgy önmagában. De hogy valahol ellentmondásos, hiszen amikor én bármire, mint megismerő odafigyelek, akkor ezzel már ott vagyok én magam is. Tehát abban a pillanatban, hogy elkezdem vizsgálgatni. Sőt, tulajdonképpen amikor rá gondolok egy dologra, akkor az a dolog már nem önmagában van, hanem mint megismerésem tárgya. A dolog lehetséges ettől függetlenül, de én nem gondolhatom, mert abban a pillanatban, hogy elgondolom, már a megismerésem tárgya. Ezt feszíti tehát Kant a végsőkig, és azt mondja, hogy a Dingansich tehát elgondolható, a magában való dolog elgondolható, de meg nem ismerhető. Ami tehát megismerhető, az csak is a megismerésben számomra megjelenő dolgok, és ezt az aspektusát hangsúlyozza azzal, hogy tehát ezeket szívesen nevezi jelenségnek. Fenomenonnak. Ez a szó aztán később nagy karriert fut be, ugye a fenomenológia nevű 20. századi irányzat a fenomének, a jelenségek tudományának határozza meg önmagát. Ez egy kanti inspiráció, bár attól kicsit eltérő hangulatú filozófiai iskola. Nos, ezek a számomra megjelenő dolgok, idáig ugyanis tulajdonképpen senki nem vitatkozna Kanttal, csak legfeljebb azt mondja, hogy jéde érdekesen rakja ki a hangsúlyokat. Itt jön az erős megállapítása, az, hogy ezek a jelenségek, ezeknek a kapcsolata, köze a magában vett dologhoz, ez teljesen feltárhatatlan, vagyis nem gondolhatjuk azt, hogy normálisan gondolnánk, hogy persze, van itt egy kis elválasztottság, bizonyos értelemben ez szakadék, de azért mégis, amit megismerek, az azért lényegében olyan, mint a dolog önmagában megismerés nélkül. Hát attól, hogy ránézek az asztalatól, nem változik meg a színe. Tehát az, hogy a megismerésemben azért a dolognak a tulajdonságai tükröződnek, nos, Kant ezt tagadja radikálisan. Megint csak Hume-on keresztül tulajdonképpen egy Berkeley-től származó gondolatmenetet folytat, ismétel meg. Azt mondja, hogy mindaz, amit én a világban tapasztalok, az a lényeginél fogva megismerési típusú, tehát nem maga a dolog, egy kicsit átszínezve, hogy a szín, ami ugye egy élményfajta, az csak az én tudatomban képzelhető el. Természetesen nem állítja azt, hogy az én színképzetemnek semmifajta kapcsolata nincs valamivel, ami a tudattól független létezik, de azt mondja, hogy nem lehet az én tudatom a megjelenő színélmény semmilyen módon hasonló ahhoz, ami egy tárgyban ott kint van, mert hogy az egyáltalán nem élmény. Ez még mindig alapvetően bárki gondolta, és itt jön Kantnak viszont az egészen radikális, eddig ez inkább csak szkeptikus volt, kételjel szemben radikálisan pozitív határot állítása, hogy mi mindent rakunk mi bele a világba, azt mondja, hogy az alapszerkezetét. Nevezetesen a tér és az idő, nem a dinganzi sajátosságai, hanem a mi tudatunk sajátosságai. Úgy hívja őket, hogy szemléleti formák. Nos, ha tehát a dologban, úgy önmagában nincs meg a térbeliség, sőt, még az időbeliség sem. Semmilyen értelemmel, abban az értelemben sem, hogy örök lenne, vagy változatlan, hiszen ezek mind időbeli fogalmak. Akkor tehát ez tényleg valami egészen radikálisan súlyos módon különbözik attól, ahogyan mi a világot megtapasztaljuk, megértjük, átéljük. Kant tehát azt mondja, hogy maga a tulajdonképpeni valóság, a végső valóság, az tehát nagyon durván hozzáférhetetlen számunkra, elgondolhatatlan, tehát nem csak megismerhetetlen, de elgondolhatatlan is, hogy milyen, csupán a létezése gondolható el, tehát az, hogy van ilyen dinganzi. Pontosabban ennél egy kicsit erősebbet mond, szükségem van arra, hogy elgondoljam. Erre azt a rövidke évet kapjuk, különben a jelenségek semminek nem volnának a megjelenései, ha nem lenne mögöttük egy dolog. De ennél többet nem lehet állítani. Legalábbis a tiszta ész, az értelmi megismerés eszközeivel semmilyen módon nem lehet ezen túlmenni. Kant véleménye szerint egy másik tudati képességünkkel egy icike-picikét túlmehetünk ezen. Ez a másik tudati képességünk úgy hívja, hogy a gyakorlati ész. Zárójelben megjegyzem, hogy Kant olvasásának az egyik nehézsége azokon kívül, amiket említettem, hogy ráadásul egy rakásnyi szót, fogalmat nekünk meglehetősen szokatlan értelemben használ. Nos, a gyakorlati ész tehát nem a barkácsolásra vonatkozó képességet jelenti, hanem az erkölcsöt. Tehát azt mondja, hogy az erkölcsi képességünkben, az erkölcsi igényeinkben jelen van valami olyan feltétlen követelmény, ami arra kényszerít minket, hogy túllépjünk a tapasztalat körén, és ettől csak azt tarthatna minket vissza, hogyha a tiszta ész belátná, hogy ez teljességgel önellentmondásos vállalkozás. De a tiszta ész csupán annyit mond, hogy ő nem tud semmit a tapasztalaton túliról, de lehetséges, hogy fel kell ott tételeznünk valami önmagában vettet, és ez elég, úgymond a gyakorlati észnek ahhoz, hogy feltételezzen oda olyasmiket, amik Kant szerint nagyon is kellenek. A metafizika három alapfeladatáról van szó, ez sok helyütt emlegeti. Ezek pedig az Isten, a szabadság és a halhatatlanság fogalma. Amikhez tehát a metafizika, a tiszta spekulatív ész segítségével nem lehet eljutni, csupán a metafizika helyesen művelve, oly módon állapítja meg saját határait, hogy marad nekik hely, ahova benyomuljon. Kant úgy fogalmaz egy helyütt, hogy korlátoznom kellett a tudást, hogy a hit számára tér nyíljék. A tudás számára hozzáférhető világ, tehát a tapasztalati világ, a jelenségeknek a világa, az viszont Kantnál teljesen normális, megszokott, meghitten ismerős. A korszak, tehát a késői 18. század fizikai világképében szereplő világleírást találjuk, csak éppen nem mint önmagában létezőt, hanem mint ami az emberi tudat által a Dingansichre rávetített struktúrát. Kant nem igazán néz szembe azzal a problémával, meglepő módon egyébként, hogyha ez így van, akkor azt várhatjuk-e, hogy az én világlátásom, az én fizikai szemléletem, az hasonlít az önökéhez. Így van, vagy nincs így? Ezt várhatom, vagy nem ezt várhatom? Nem teszi fel. Érdekes módon kvázi magától értetődőnek tekinti, hogy ezek a szemléleti formák, a tér és időszemlélet, ez minden emberben azonos. Annyira magától értetődőnek tekinti, tehát, hogy meg sem fogalmazza. És éppen ezért, noha a tapasztalati világunk a tapasztalótól, az embertől függetlenül nem létezik, de mégis egy közös és normálisnak tűnő világban létezhetünk és mozoghatunk. Ez a korlátozottság a Kantnak, hogy fel sem veti a sok alanyból származó problémát. Ez alapvetően nem meglepő az európai filozófiai hagyomány jellegzetes megközelítés módja, tehát abból az absztrakt helyzetből indul ki, hogy egyszerűen összesen két izé van a világon. A világ és az én. És ebbe kell mindent leírni filozófiailag. Ez egy egyáltalán nem magától értető szemlélet. Tehát ebbe illeszkedik be a kanti megközelítésmód, amiben tehát nem kap fontos súlyt az a kérdés, hogy és a többi hozzám hasonló dolgok, akik szintén ének, de nem én, hanem te és ő, azok vajon hogy helyezkednek el. Ez tehát nem jellemző problémája az európai tradíciónak, ugyanúgy, mint hogy nem jellemző problémája az, hogy ismeretei mennyiben társadalmilag meghatározottak. Végig abból indul, hogy én vagyok az absztrakt megismerő, aki kinézek a világból, megpróbálom megérteni, felfedezni, megtapasztalni, mind saját erőből. Ekközben alig van tekintettel arra, amit más emberektől, könyvekből, a társadalmi környezetből tanulok, pedig valójában nagyobb a súlya, mint a személyes megtapasztalásoknak. Tehát kicsit erősítve azt, amit Kant mond, azt mondhatjuk, hogy az egész tapasztalati világunk tulajdonképpen egy látszat, egy nagy közös objektív látszat, és minden normális hétköznapi célra nem kell ezzel foglalkozni, hogy amit én tapasztalok, az nem maga a Dingansich. Ez filozófiai célokra kell csak, hogy megértsem, hogy sosem juthatok el magához a dologhoz, és ez éppen azért fontos, Mert ha ezt nem teszem meg, mondja Kant, akkor abban rémesen kellemetlen helyzetbe jutnék, hogy tökéletesen megismerve a tapasztalati világot, ez a 18-19. Század tudományos optimizmusa, nem maradna benne hely a fontos dolgoknak, úgy, mint Isten, szabadság, halhatatlanság. Tehát tulajdonképpen az egyetlen komoly jelentősége, azon kívül, hogy megismerni egyébként is nagyon jó, tehát az egyetlen komoly jelentősége ennek a fajta filozofálásnak az az, hogy csak így lehet szembeszállni a materializmus, a szkepszis, az ateizmus, a közömbösség társadalmat bomblasztó métejeivel. Tehát egy tisztesen felvállalt konzervatív programról van szó. Ez persze csak a mi szemszögünkből nézve olyan konzervatív program, valójában Kant a maga idejében egy számos szempontból határozottan progresszív figura volt, a felvilágosodás német verziójának jelentős alakja. Csak hát azóta sokat lépett előre a világ, nem gondoljuk, hogy a jól berendezett világ fő ismérve, hogy különböző vallási képzeteknek kell benne minden erővel helyet biztosítani. No, ezt a rendszert, amit megpróbáltam vázolni, tehát ezt így Kant nem nagyon mondja el sehol tömören, pedig azért lényegében el lehet mondani, ez tehát komoly akadály a megértésnek. Amit mi megkapunk a feladott szövegeinkben, ez ugye a Tiszta és kritikája második kiadásának az előszava és a bevezetése. Ezekben azonban lényegében a rendszer főbb alapvonalai is szerepelnek, de sokkal nagyobb hangsúllyal azok a motívumok, amik a Kantot arra késztetik, hogy ezt a rendszert elfogadja. Az előszóban vázolt motívumkör az már több korábbi szerzőtől is elég jól ismert számunkra. Az, hogy itt állunk ezzel a nagy komoly filozófiával, de minden jelentősebb szerző valami teljesen mást mond. Hát ez így nagyon-nagyon ciki, és ha én filozófus vagyok, akkor személyesen becsületembe gázol, hogy nincs valami komoly, egységes tudományos konszenzus. Hát ha eddig nem volt, akkor most majd én megcsinálom. Tehát Kant is úgy áll neki, mint a korszakban a legtöbb nagy gondolkodó, hogy eddig mindenki hülye volt, de én kitaláltam a tutit, most megírom, és egyszer mindenkorra készen lesz a filozófia. Ezt talán legmarkánsabban ténylegesen Kant fejezi ki, noha stilisztikailag egyáltalában nem nagyon dicsekvően, tehát nem egy ellenszenves szöveg, de nagyon-nagyon határozottan vindikálja magának, hogy egyszer mindenkorra megtalálta a helyes utat, és pedig azt az utat, amin a filozófia teljes, befejezett, továbbépíthetetlen rendszerré válik. Ja, azt, hogy valami tudomány vagy nem tudomány, különböző ismérvekből lehet felismerni, mondja Kant. Az egyik, egyszerűen megnézzük, hogy hogyan működik, hogyha állandóan nekifut egy problémának, megbicsaklik, botorkál, vagy nehogy Isten visszafordulni kényszerül, ez biztos jele annak, hogy nem tudomány. A másik, amit már az előbb említettem, az, ha a művelői körében nem találjuk meg az alapvető, erős szakmai konszenzust. Mindkét jel alapján úgy tűnik, hogy a filozófia mindez ideig nem volt tudomány. Ha azt szeretnénk, hogy a filozófia vagy a metafizika végre a tudomány biztos útjára lépjen, akkor érdemes megnéznünk, hogy hogyan csinálták ezt azok, akiknek sikerült. Legelőször is a logika látszik Kantnak ilyennek. Azt mondja, hogy persze ez nem is csoda, hiszen a logikának a célkitűzése, a feladatleírása olyan egyértelműen limitált. A logika ugyanis nem foglalkozik a világgal, a következtetés törvényeit vizsgál, tehát az ész önmagával van elfoglalva, és pedig nem a tartalmaival, hanem csak és kizárólag a gondolkodásának a formájával. Tehát egyrészt nincsenek külső tárgyai, már ez is egy nagyon jó lehetőség, azon belül is csak formálisan vizsgálódik. Nem csoda, hogy gyakorlatilag az első művelőjénél, Arisztotelésznél immáron teljesen kész rendszerrel találkozunk, ami azóta sem haladt egy tapottat sem előre, mondja Kant. Ugye ez napjainkban már kevésbé lenne elmondható. Sokat változott a logika, különösen az elmúlt másfél évszázadban. A második ilyen a tudomány biztos útjára rátalált emberi ismeretmező, a matematika és a geometria. Harmadik lesz majd a természettan vagy fizika. Ezekben az esetekben, mondja Kant, már nehezebben találta meg a megfelelő utat. Keresgélni kellett, amíg sikerült. Ám nem úgy találta meg, hogy olyan fokonként haladt előre, hanem bizonyos mennyiségű tévegés után egyetlen egy nagy fordulattal, és próbáljuk megérteni ennek a nagy fordulatnak a lényegét. Ez a matematika esetében láthatólag a deduktív módszer, mi így neveznénk. Kant talán inkább nevezni axiomatikus módszernek, de azért ezt a szót sem használja. Tehát, amikor a geométrek felhagytak azzal, hogy csak úgy nézik a dolgokat maguk előtt, hogy ez egy háromszög, nézzük meg, mekkorák az oldalai, mekkorák a szögei, akkor változott meg, amikor hirtelen úgy döntöttek, hogy na majd én kitalálom, mi az a háromszög, ha a háromszög legyen olyan izé, amit három egyenes határol, amik egymást metszik, és akkor megnézem, hogy egy ilyennek, amit három egyenes határol és egymást metszik, annak kell, hogy három csúcspontja legyen, és elkezdek gondolkodni azon, hogy mi minden következik még ebből, és amikor ez a gondolkodás végre szigorú formát ölt, ugye ez tehát a tiszta axiomatikus felépítésből szigorú matematikai bizonyításokkal létrejövő matematikai geometriai rendszer. Tehát akkor változik meg a matematika, akkor lesz egy csapásra olyan sikeres tudománnyá, amiben megvan az mondott szakmai konszenzus. Jól lehet látni, hogy előrefelé halad, amit egyszer bebizonyítottak az onnantól kezdve megmaradó tétel, csak egyre újabb dolgokat tudnak bebizonyítani a matematikusok. Nézzük meg a természetismeretben, hogyan zajlott le ez a változás. Itt a Kant az őt megelőző pár évszázad, körülbelül két évszázad jelentősebb fizikusaira utal, és a kísérleti módszer az, amit kiemel, és azt mondja, csak így lehetett igazán megismerni a természetet, és szeretjük intuitíve inkább éppen szögesen ellenkező megközelítésmódnak látni az axiomatikus deduktív, tehát matematikai módszert, ezzel szemben az empirikus megismerő kísérleti módszert. Kant valami nagy-nagy egységet fedez fel bennük, és ezt nagyjából úgy fogalmazza meg, hogy az ész csak azt tudja felfedezni a tárgyában, amit tulajdonképpen maga helyez bele. Ez ugye kísérleti módszernél kicsit sánti, de arra gondol, hogy nem egyszerűen néz ki az ember, hogy na, röpül egy légy, hogy röpül egy puskagolyó, hogy röpül, hanem én elgondolok egy problémát, szerintem ez így és így van, és annak megfelelően felépítem a kísérletet, ami ellenőrzi, hogy úgy van-e. Tehát a saját elgondolásom szerint szerkeztem meg a vizsgálandót. Nem csak úgy nézek, nem csak megfigyelek, hanem megalkotom azt a speciális környezetet, amiben majd a konkrét megfigyelést fogom elvégezni. Azzal a hasonlattal él Kant, hogy a tudós is természetesen tanul a természettől, a tárgyától, de nem az iskolás kisdiák módjára, aki egyszerűen meghallgatja, amit mond neki a tanító, hanem a bíró módjára, aki maga teszi fel a kérdéseket a vádlottaknak, és így módon vizsgálódik. Világos ebből a felvezetésből, hogy Kant valami olyasmire készül, abba próbál bevonni az olvasót, hogy hasonló fordulatot, forradalmat hajtson végre a filozófiában. Tehát ahelyett, hogy csak úgy pusztán nézzük a dolgokat, vagy mi magunk alkossuk meg azt, amit nézni és látni akarunk a világban, és valóban erről lesz szó. Ennek a híres, fontos hasonlata, ez a kopernikuszi fordulat. Kant maga használja metaforaként önmagára, hogy amire ő készül, az a filozófia kopernikuszi fordulata. Ugye Kopernikuszt mi úgy ismerjük, mint aki a középkorban általánosan bevett geocentrikus világképet lecseréli heliocentrikus világképre. Azaz a kozmosz szerkezetét korábban úgy képzelték el, hogy van benne a Föld, a világ közepén, és e körül mozognak viszonylag kicsi égitestek. A heliocentrikus világkép az azt gondolja, hogy a világ középpontjában áll a nap, és e körül mozognak nem olyan kicsi égitestek, köztük a Föld is. A mi mai történelem szemléletünk szempontjából, tehát amit Kopernikusz csinál, az egy jelentős lépés a világszemlélet dezantropomorfizálása irányába. Kiveszi az embert a világegyetem középpontjából. Itt tulajdonképpen egy meglehetősen szó szerinti fizikai értelemben kirakja a perifériára, a nap körül keringő egyik, konkrét a harmadik bolygóra pakolva azt. És mint ilyen teljesen ellentétes irányúnak érezzük, mint az a változás, amit Kant csinál, amikor azt mondja, hogy a világ, ahogyan van, az mind csak az én megismerő képességeim folytán jön létre. Tehát Kant éppen, hogy antropomorfizálja a világot, dezobjektivizálja, elveszi tőle a függetlenségét, csak is számomra létezőként értelmezi az egész tapasztalati szférát. Nos, Kant mégis valami lényegi egységet lát a két mozdulat között, és ez a következőkben rejlik. Azt mondja, hogy az a szemléleti változás, hogy a korábbi mesterek felnéztek az égre, és azt látták, hogy vannak mindenfajta égitest pályák, Kant nem mondja meg világosan, valójában a bolygó pályákról van szó. A bolygókat azért hívjuk így bolygóknak, bolyongóknak, mert szemben az úgynevezett álló csillagokkal, amik egymáshoz képest fix alakzatban rendeződnek, a bolygók, ha igen lassan is, de hát egy csillagász számára fejezéséből látható, napról napra egy picikét odébb mászkálni látszanak az égen, mint a Hold és a Nap is. Ugye a Hold leggyorsabban az összes bolygó test közül. Nos, ez az odébb mozdulni látszak egy kicsit, ez egy nem teljesen triviális módon zajlik le, tehát egy átlagos bolygópálya, mondjuk egy Mars vagy egy Jupiter pálya, ez így, ha szép lassan felírom, hogy mit tudom, másfél év alatt hogy mozdul el az égen, ez valami eféle lesz. Nem olyan egyszerű, tehát ezt megmagyarázni az a kis könnyű modellel, hogy hát itt van a Föld, és körülötte mozognak az égi testek, mert ez, akkor mit csinál ott az a hurok? Nos, ezzel különböző módon próbálkoztak az ókorban is csillagászok, ugye Ptolemaiosz rendszere vergődött nagy névre, aminek egyszerűen annyi az oka, nem tett hozzá különösebben nagy elméleti ötleteket a bolygópályák leírásához, hanem igen pontosan szerkesztette meg. Konkrétan, tehát a Ptolemaioszi világkép az jóval pontosabb volt, mint a kopernikuszi, nem abban az értelemben, hogy igaz vagy nem igaz, hanem hogyha kiszámolta az ember, jobban kijöttek vele a pályák, tehát a látható mozgások, mint Kopernikusz feltételezés alapján. Kopernikusz ugye úgy gondolta, hogy a bolygók körpályán mozognak a nap körül. Ez nincs így, úgyhogy ennek megfelelően elég pontatlan előrejelzések jöttek ki belőle. Nos, tehát fölnéz a csillagász az égre, és ezt látja, és megpróbálja megmagyarázni, hogy hogy mozognak azok a dolgok, és nem igazán áll össze értelmesen, mondja Kant. És erre Kopernikusz megpróbálkozott azzal, hogy mi lenne, hogyha szembe menve a magától értetődővel, a naívval, a hétköznapi tapasztalásban, hiszen tök világos, hogy itt állok a kőkemény, mozdulatlan Földön, és körülöttem mozognak a bolygók valahogy, feltételezem, hogy hát, ha mégse így van, hát, ha mégis ez a keményen, vaskosan, stabilnak látszó Föld, mégis ez mozog. Vajon nem lehet-e így megmagyarázni jobban mindazt, amit látok, mindazt, amit tapasztalok? És azt találta, ha nem is egyedül Kopernikusz, hanem utódait, jelesül Kepler neve említhető, Kant nem említi, tehát kicsit pontosítva az egész elképzelés, hogy ténylegesen egy stabil, meggyőző, és imárom a Keplernél határozottan a Ptolemaiosznál pontosabb előrejelzés is kijön ilyen módon, ha feltételezem, hogy a Föld nem áll a világ középpontjában, hanem éppen, hogy nagyon is mozog, és a Föld mozgása tükröződik a bolygópályákban. Ugyanis ez a hurok, ez pontosan azt fejezi ki, hogy a Jupiter szép lassan halad a nap körül, de én a földpályán, ami jóval beljebb van, én magam keringek a nap körül, és ennek az én saját kis körmozgásomnak a látszólagos visszatükröződés az égbolton az, hogy a bolygópálya hurkot vet. bármint a Földön kívüli bolygópályák, tehát ez a Merkur és a Vénusz esetében nem így van, de a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz esetében igen, ilyen hurkokat látunk. Tehát ez a hipotézis, ez a meglepő hipotézis, hogy a dolog nem úgy van, hogy érzem, hogy itt van a stabil világ, és körülöttem mozognak a dolgok, hanem az, hogy mi lenne, ha a közvetlen tapasztalata szemben feltételezném, hogy nem így van, én mozgok, én változom, és ez csak rávetül a bolygópályára, amiben valójában nincs urok. Valójában a Jupiter szép, szabályos, majdnem körpályán rohangál a nap körül. Nos, ez hasonlít át ahhoz, amit Kant maga vél elvégezni. A szokásos normális szemlélet az abból indul ki, hogy ott van a világ, és én csak tapasztalom, csak reagálok rá. De ő azzal próbálkozik, hogy mi lenne, ha nem így állna a dolog, hanem a világ azért látszik olyannak, mert én teszem bele a változást. Tehát ahogyan a bolygó pályába valójában nem a bolygó mozgása, hanem a Föld mozgása, a megfigyelő mozgása tükröződik, ugyanúgy a jelenségvilágban nem valójában a jelenségeket, vagy nem elsősorban azokat látjuk, hanem önmagunk miensége tükröződik, a saját megismerő képességeink. No, tehát ezt a elég nehezen megérthető gondolatot próbálja Kant kifejezni azzal, hogy ő itt a filozófia vagy a metafizika kopernikuszi fordulatára törekszik. Úgy fogalmazza meg ezt az alapvető változást, tehát, hogy míg eddig mindenki feltételezte, hogy ismereteinknek kell a tárgyaikhoz igazodni, én most felteszem először csak kísérletképp, hogy mi lenne, ha ez fordítva lenne, a tárgyak igazodnak ismereteinkhez. A dolog valóban rémesen abszurdul hangzik. Tehát, ha semmi más dicséret nem illeti meg Kantot, az mindenképpen, hogy elképesztően merész. Tehát a gondolat is merész, ez a megfogalmazásmód is arcátlanul, drasztikusan szakít minden normális emberi elgondolása. Hát persze, hogy az ismeret a dologra vonatkozik, maga az ismeret fogalma az ez lenne. És Kant azt mondja, hogy nem. Nem arról van szó, hogy a dolog ilyen vagy olyan, és ezt többé-kevésbé sikeresen megismerem. Lehetne hibák, de ha sokat foglalkozom a témával, halad előre a megismerés, egyre jobban eltalálom, hogy milyen a dolog. Szó sincs erről, tehát nem az történik, hogy az ismeretem közelít a dologhoz, próbálja megérteni, és egyre jobban sikerül is neki, hanem fordítva a dolog alkalmazkodik az én megismerő képességemhez. Én azt vélem látni a világban, nem ami a világban van, hanem ami bennem van. Ha ezt egy más irányba folytatná, akkor egy elmebeteg vagy egy klasszikus idealista filozófus rendszerét kapnánk meg. Tehát ha abba az irányba folytatná, hogy tehát az egész világ tapasztalat és szférám az egy álom. Ez ismerősen, irodalmian is ismerősen, és ettől érzelmileg is feldolgozhatóan hangzana, csak legfeljebb azt mondaná az ember, hogy mit tudom én jobb szeretek ébren lenni, mint álmodni, vagy akármi. De Kant nem ezt teszi, tehát ezt az egész elgondolást, ezt a nagyon száraz, kemény, tudományos világszemléletbe importálja. Tehát nem, ebből a megközelítés módból nem oda jut, ahova a legtöbb ember, aki ilyesmivel kezdett foglalkozni, hogy azt mondja, hogy tehát akkor ennek megfelelően a világ nem is olyan nagyon fontos, én vagyok a fontos, mint szellem, nem is annyira megismerő, hanem tapasztaló. Önmagunkat kell kultiválni, és nem a világot. Kanttól ez teljesen távol áll. Egy komoly, száraz, német egyetemi professzor bácsiról van szó, aki a maga módján igen kitűnő természettudós volt, van például jelentős, a korában és még sokáig nagyon jelentős kozmogóniai elmélete. Tehát egyáltalán nem egy ilyen ködös csillagszemekkel a világba tekintő naív rajongóval van dolgunk. Ettől olyan szokatlan ez az egész dolog. Tehát, hogy ezt a szemléletmódot, ami olyan másoknál olyan játékosan eltekint a való világ kemény tényeitől, egyáltalán nem így használja, nem ebben a stílusrétegben, hanem a kemény tudományos megismerés módján. No de Ez ugye valahol teljesen abszurdnak tűnik, hogy mi az, hogy a dolgok alkalmazkodnak hozzá, akkor teljesen önkényes lenne az, hogy hogyan és mint vannak a jelenségek. Nos, éppen ezt mondtam az előbb, hogy nem, szó sincs erről, hogy itt az akarat szabad játékaként állana elő a megtapasztalandó világ. Tőlünk függően, nem az akaratunktól, hanem a szemléleti formáinktól, amik az alapberendezésünkhöz tartoznak. Kant elzárkózik azon a kérdés megválaszolásától, hogy honnan származik ez az alapberendezés. Nyilván, ha rákérdeznek, akkor azt mondják, hogy Isten így teremtett bennünket, azt kész. De ez nem tartozik a filozófia körébe. Tehát egy alapadottságunk, hogy van ez a két szemléleti formánk, a tér és az időszemlélet, amivel mi elrendezzük a tapasztalatokat. Ennek révén formálódnak tapasztalatokká a külvilágból eredő dolgok. Így lesznek jelenségekké. Ezek tehát kemény, és hát mint a nevükből hallani, mert ez a térszemlélet, időszemlélet, ezek meglehetősen unalmas emberi képességek, egyáltalán nem költőiek. De ezek rendezik be az egész látható világot. No, honnan lehet valami fajta alátámasztást meríteni erre a dologra? Említettem az előbb egy fél mondatban, Kant is többször hangsúlyozza, hogy először csak kvázi kísérletként veti fel ezt a gondolatot. Mi lenne, ha? Mint ahogy Kopernikusz álláspontja sem volt egy bebizonyított tény, pusztán azzal, hogy ő ezt leírta, hanem egy lehetséges alternatív hipotézis. Mi lenne, ha úgy magyaráznánk a bolygópályákat, hogy a Föld kering a nap körül, nem pedig úgy, ahogy eddig, hogy a Föld van a világegyetem középpontja, és körülötte keringenek különböző bolygók. Tehát egy hipotézis, amit majd aztán későbbi tények, tapasztalatok alátámasztanak, bebizonyítanak. Kant módszerének a lényege az az, hogy ez egy ellentmondásmentes világkép, és minden mással viszont bajba jutnánk. Tehát egy ilyen eliminációs módszer. Ez lehetséges, más viszont nem. Honnan kapja ezt az eredményt? Megint csak nehéz kihámozni a szövegből, de a kulcsa talán az értnek a különböző tudományokban tapasztalhatóan sikeres megismeréseknek a véleménye szerint egyedül lehetséges modellezése. Már beszéltünk arról, hogy a metafizika majd csak most lesz mindjárt, de a matematika, a logika, a fizika az már eddig is igazi komoly tudomány volt. Jó, a fizika nem nagyon régóta, csak néhány száz év a kísérleti módszer bevezetésével, de mostanra már az, ugye Kant egy évszázaddal él Newton után, de hát, és érti is Newtont. Tehát számára az, hogy néhány nagyon kevés fizikai alapelvből és egy nem túl bonyolult euklidészi geometriai matematikai rendszerből elképesztően tisztán dedukálni lehet a nagyon bonyolult fizikai mozgásokat a világban, például ezeket a bolygópályákat, ezeket minden korábbinál pontosabban, tökéletesen pontosan le lehet írni, értelmezni, tehát meg lehet őket jósolni, tehát nem csak utólag lehet megmagyarázni. Tehát itt van ez az óriási sikersztori, amiben persze ott van a világ, mint ismereteinknek egy forrása. Mégiscsak nem lehet letagadni, hogy a fizikusok a természetet vizsgálták, kutatók voltak. De azért az alapismeretforrások, a kísérlet, amit Kant annyira hangsúlyoz, nem annyira hangsúlyozza, ez azóta vált annyira centrális témájává a gondolkodásunknak. Szóval, és a matematikai apparátus, amit felhasználnak, amit ugye már nem úgy ismer meg az ember, hogy kinéz a világba, és egyszer csak tapasztalja, hogy ez így van. A matematikai apparátust azt matematikusok rakják össze, anélkül, hogy bármifajta vizsgálódásokat vagy kísérleteket végeznének a világban. Tehát az egyszerű, mindenkiben meglevő alapfogalmak, alakzatok fogalmai, számok fogalmai, ezeknek a rekonstrukciójával, deduktív felépítésével áll elő a matematikának az hatalmas rendszere, amit a fizika használ. Ugye a newtoni fizika egyszerű matematikai apparátus használ, de azért nem annyira egyszerű, tehát mondjuk differenciális integrál számítás az bizony nagyon kell hozzá. És ezek egyértelműen abban a körbe tartoznak, amiknek semmi, akár csak látszólagos közük sincs a világ tapasztalati megismeréséhez. Szóval itt vannak ezek a borzasztóra sikeres tudományok, matematika és fizika, amik nem a tapasztalatból veszik a sikerüket, ugyanakkor, már hogy nem csak, de itt most minket ez a fele érdekel, amit nem onnan vesznek, ugyanakkor, amikor összevetjük a tapasztalattal, akkor stimmel. Tehát nem elég, hogy én jól kiszámolom a bolygópályát, hanem ha egy év múlva előveszem a távcsövet és oda irányítom, ahol lennie kell a bolygónak, tényleg ott van. Tehát azt tapasztaljuk, hogy van az ismereteinknek egy olyan forrása, ami nem a tapasztalatból származik, hanem belülről, és a tapasztalat meg megfelel neki. Ezek a belülről származó ismereteket nevezik Kant úgy, hogy a priori ismeretek. És ugye semmi különösebben érdekes nincs abban, hogy a priori ismeretek vonatkoznak valamire, ami belül van. Tehát az, hogy én előre tudom, hogy mit fogok csinálni 2 perc múlva, ez nem olyan nagy ügy. Persze, hogy tudom, mert én szándékozom, önmagamat ismerem, belül vagyok. Azon, hogy mi fog történni az én akarataimtól, elhatározásaimtól függetlenül 2 perc múlva vagy 20 év múlva a csillagos égen, ameddig nem érek el, az, hogy ezt előre tudom, ez érdekes. Kantnál tehát a döntő érv az egész világszemlélete megalapozásához az a priori ismeretek lehetősége. Tehát, hogy az van, hogy nem a tapasztalatból merítem az adott ismeretet, hanem tisztán a fejemből, vagy majdnem tisztán a fejemből, tehát nagyon kevés tapasztalati alapon, és a döntő része a spekulatív, mondjuk matematikai. És a világ meg mégis úgy működik. Azt mondja, mindez teljesen lehetetlen lenne, ha az emberi megismerés úgy működne, ahogy eddig mindenki gondolta, hogy az ismereteimnek alkalmazkodni kell a tárgyukhoz. Akkor ezt nem lehetne a priori módon megismerni, akkor egyszerűen néznem kellene a bolygópályákat szépen leírni papírra, és azt mondhatnám, hogy ennyit láttam eddig. És hogyha valami pontosan megismétlődik, akkor esetleg még azt tehetném, hogy na jó, most is úgy fog történni, mint tavaly. Ez még megy. De a bolygópályák ennél rafináltabbak, nem egy egyszerű ismétlődést mutatnak, mármint a látszó bolygópályák az égen. És mégis ezeket is ki tudom számolni. Olyan szinten tudom kiszámolni, hogy lehetségessé vált az, hogy felfedezzenek addig nem ismert bolygót, pusztán abból, hogy a már ismert bolygók mégsem egészen pontosan úgy mozogtak, mint ahogy kellett volna nekik a számítás alapján, és egyszerűen kiszámoltak, hogy ez akkor lehetséges, hogyha van ott egy eddig fel nem fedezett bolygó, körülbelül ilyen távolságra, körülbelül ilyen irányba tőle, és az eltéríti az egyébként számított pályától. Kerestek ilyen bolygókat, és találtak is, ugye klasszikusan a Neptunus erre a nagy példa, de nem annyira a történeti tények, amik izgalmasak, és ennél sokkal mókásabbak, mint ahogy most elmeséltem. De nem ennyire ezek érdekesek, hanem a dolgok az elméleti lehetősége. Tehát, hogy ha az ismereteimnek kellene a világhoz igazodni, ahogyan ezt minden normális ember gondolja, azt mondja Kant, hogy akkor teljesen megmagyarázhatatlan lenne az, hogy ezek az a priori, a tapasztalattól függetlenül összerakott ismereteim, például a matematikai ismereteim, hogy a csodában lehetnek helyesek, önmagukban lehetnek helyesek. Tehát az, hogy egy matematikus, amíg nem jön ki a matematika könyvéből, az egy koherens rendszer, ezzel semmi probléma nincs, semmi csoda nincs. A probléma az akkor kezdődik, hogyha a matematika könyvéből kiképzek egy tüzért, az nekiáll számolgatni, stb., és utána azt mondja, hogy így állítjuk az ágyúnak a csövét, és az tényleg eltalálja a tornyot. Ugye? Nem arra néz a cső, tudjuk, egy ágyú golyónak a pálya, ha nem is nagyon bonyolul, de azért mégiscsak egy parabola pálya, kicsit a légellenállás, a fékezés, stb. Stb. Tehát, hogy amikor erre a matematikára építve csinálok valamit, és az is működik. Tehát nem az önmagában vett ellentmondásmentesség az érdekes, hanem az, hogy ráillik a világra. Mert sehogy máshogy nem lehet megmagyarázni. Mint úgy, hogy a világ nem önmagában van úgy, hanem az én megismerő képességem rakja össze olyan téridőszerkezetűvé. És akkor már nem csoda, hogy a fejemben levő téridőszerkezet, ami a fejemben van, tehát a priori megismerhetem, feldolgozhatom, elemeztem, matematikát építhetek a fejemből, ha ugyanez vetül rá az objektív világra, és az rendezi ilyen téridőbeli szerkezetűvé, akkor már nem csoda, hogy a tapasztalati világ is így működik. Az érv, gondolom, egy kicsit bonyolult így első hallásra, de egy elég jó és elég erős érv. Sokakat meggyőzött, tehát Kant azon filozofusok közé tartozott, akinek bő 150 évvel a halál után még jelentős számban voltak komoly követői és hívei. Tehát nem avult el gyorsan a rendszere. Ettől azért még nem lesz feltétlenül meggyőző, de mondom, legalábbis erősnek tűnik, a bonyolultsága ellenére is erősnek tűnik. Kant persze már megint csak nem így fejti ki, ahogy elmagyarázom, tehát ez kicsit nehéz összeszedegetni a mondókájából. Ahhoz, hogy ezt az elemzést elvégezze, az szüksége van ezeknek az érintett fogalmaknak, például az a priorinak a tiszta bevezetésére, elemzésére, és ezek a részei a munkásságának azt gondolom, hogy igen alaposak és nagy hatásúak lettek a logika történetében is. Azzal indítja a bevezetését a tiszta ész kritikájának, hogy noha minden ismeretünk a tapasztalással veszi kezdetét időben. Először a gyerek kinéz a világba és lát valamit. De ez nem jelenti azt, hogy minden ismeretünk onnan származik. Ez a megkülönböztetés, hogy honnan származik az ismeret, ennek a kanti szakkifejezése az a priori és a posteriori. A szavak régebbiek, de régebben nem ezt jelentették. A priori a korábbiból, ez az a megismerés, ami nem a tapasztalásból származik, hanem az észből. A posteriori, a későbbiből, ez a tapasztalati megismerés, itt néha Kant maga is használja a kézzelfekvő szinonimát, ez az empirikus ismeret. Empirikus tapasztalati ismeret. Az, hogy vannak a priori ismereteink, az meglehetősen magától értetődő és közkeletű. Ha kicsit unalmas példa, de ezt szokta mindenki felhozni. Ha mondjuk azt az állítást hozom fel, hogy minden aglegény nőtlen, akkor ez egy a priori ismeret. Nem kell hozzá felkeresnem a világ összes aglegényét, és megkérdezni, hogy mondd, nős vagy te? Nem vagy nős, rendben van, akkor megnyugodtam. Elég értenem, hogy mit jelent az aglegény fogalma. És az aglegény fogalma az ugye azt jelenti, hogy olyan személy, olyan hímnemű személy, akinek nincsen felesége. A nőtlen pedig szintén azt jelenti, hogy olyan hímnemű személy, akinek nincsen felesége. Ennek megfelelően minden aglegény nőtlen, ez egy teljesen biztos állítás, mindenfajta tapasztalati ellenőrzés nélkül. Az, hogy vannak némely a priori tudható ismeretek, ez tehát magától értetődő és közkeletű is. De ezek nem is nagyon érdekesek. Van az a priori ismereteknek azonban egy olyan köre, ami sokkal izgalmasabb, tehát amikor én a kis matematikai apparátusommal kiszámolom, hogy milyen röppályán kell elindítani egy rakétát, és az tényleg célba ér, ez már sokkal izgalmasabb kör. Ezt valahogyan napvilágra kellene hozni, hogy miben is áll ez a különbség, amitől izgalmas lesz az egyik ismeret, a másik meg nem túlságosan izgalmas. És erre vezeti be Kant az analitikus és a szintetikus ítélet fogalmát. Tehát van négyféle állítástípusunk. Az a priori, az a posteriori, az analitikus és a szintetikus. Az a priori, a posteriori fogalmát tisztesszük, az a priori az, ami tisztán a gondolkodásból meríthető, tapasztalás nélkül, az a posteriori pedig azt jelenti, hogy tapasztalati eredetű ismeret. Az analitikus és a szintetikus pedig azt jelenti, hogy az analitikus ítéletben csupán analizáljuk azt, amiről beszélünk. Vagyis, amikor azt mondom, hogy minden aglegény nőtlen, tulajdonképpen az aglegény fogalmat elemzem. Ebben a fogalomban már benne van az, hogy nincs neki felesége. Ezt mondom ki. Tehát nem teszek hozzá semmi töbletet, hanem az alany fogalmát elemzem, benne rejlő ismerettartalmat mondok ki, világosan, egyértelműben, szűkebben. Tehát elemző típusú állítás, az analitikus állítás. A szintetikus, szó szerint összetevő állítás, az, amivel nem ez történik, hanem valami olyasmit fűzök hozzá a tárgyamhoz, ami annak a fogalmában, gondolatában eleve nincs benne. Ilyen a legtöbb normális mondat, de hát amikor azt mondom, hogy ez az asztal barna, akkor amiről beszélek, ez az asztalnak a fogalmában sok minden benne van, de az konkrét, hogy barna lenne, az nincsen, hiszen lehetségesek fekete, fehér, sőt tarka asztalok is. Tehát amikor kimondom róla, hogy ez az asztal barna, akkor hozzá teszek az asztalhoz valami olyasmit, amit a fogalmában nem volt benne. Tehát ez az úgymond ismeret bővítő állítás. Ugye az állításokat Kant réges szóhasználatban ítéleteknek nevezi. Kérdés, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz az ítéletek egyik vagy másik felosztásban. Eléggé világos, hogy minden tapasztalati ítélet, tehát a posteriori vagy empirikus ítélet, az szintetikus. Hiszen amikor megtapasztalok valamit, hogy így vagy úgy van, akkor pontosan azt csinálom, hogy veszem azt a dolgot, Kant megfogalmazásában az alanyt, amiről beszélni akarok, mondjuk az asztalt, és ránézek, és ekkor meglátom, hogy jé, ez barna. Nos, ha ez benne lett volna az asztalnak a fogalmába, akkor nyilvánvalóan nem kellene ránéznem, nem kellene a tapasztalás, elég lenne az asztal fogalmát szemügyre vennem belül. Tehát a tapasztalás lényegénél fogva, az értelménél fogva valami újabbnak a hozzátételét jelenti, ami nem volt benne a fogalomban, hanem a tapasztalat tette hozzá, tehát hozzátevő, ismeret bővítő. Amíg nem foglalkoztam ezzel a konkrét asztallal, nem néztem rá, addig nem tudhattam, hogy barna-e. Tehát az a posteriori, a tapasztalati ítélet, az mindenképpen szintetikus, nem lehet analitikus. Hiszen amikor a fogalmat elemzem, a fogalom a fejembe van. Ahhoz nem kell a tapasztalás. A fogalomhoz, magához, ami a fogalomban benne van, ahhoz nem tehet hozzá a tapasztalás semmit. Tehát amikor csak a fogalmat elemzem, ez az analitikus ítélet, akkor ahhoz nem kell a tapasztalás. Tehát amikor azt mondom, hogy ennek az asztalnak van fedőlapja, ha ez egy fogalom elemző ítélet, egész egyszerűen fedőlap nélküli ízét nem lehet asztalnak nevezni. Tehát ehhez nem kell tapasztalás. Viszont az, ami így is, úgy is, amúgy is lehet, ami tapasztalásból lehet megtudni, az pontosan arról van szó, hogy tehát akkor az nincs benne az eredeti fogalomban, hogy így vagy úgy van. Tehát ez a része viszonylag magától értetődő, hogy minden tapasztalati ítélet az ismeret bővítő, tehát nem csupán fogalomelemző. Az is meglehetősen világos, hogy az analitikus ítéletek, a fogalom elemző ítéletek, mik tehát azt hozzák ki, ami a fogalomban, a gondolatomban már eleve benne van, ez nem biztos, hogy tudok róla, talán lehet, hogy rendesen agyalni kell, amit kihámozom belőle, de mégiscsak tulajdonképpen ott van benne. Ez világos, hogy ezek a priori ítéletek nem függenek a tapasztalástól, hanem a fogalmamtól függenek csak. Amikor a fogalmat elemzem, az a fogalomtól függ, vagyis a tapasztalástól nem, tehát tapasztalástól, független tapasztalás előtti a priori ítélet lehet csak. A legtöbben, ha egyáltalán elfogadják ezt az elemzési sémát, hajlamosak arra, hogy ide egy nagy mínuszjelet rakjanak. Azt mondja, hogy hát az a priori ítélet, ami tehát a tapasztalástól független, az nem tudhat mással dolgozni, mint a fogalmaimmal. Ami a fogalmamban benne van, csak azt tudja kihozni. értelemszerűen, tehát nem lehet más, mint analitikus. Ez a standard modern logikai álláspont is a kérdésben általában véve. Kant ezzel szemben azt mondja, hogy ez nem így van, noha eddig nem nagyon vették észre, de valójában triviális, hogy vannak a priori szintetikus ítéletek, vagyis olyan ítéleteink, amikhez nem kell semmifajta tapasztalás, hogy tudjuk, de ugyanakkor nem a fogalom elemzéséből kaphatók. A matematikának az összes tétele ilyen, mondja Kant. Vizsgáljuk meg mondjuk azt a nem túl bonyolult matematikai tételt, hogy 5 meg 7 az 12. Az, hogy ez egy a priori ítélet, hogy nem függ a tapasztalástól, ezt mindenki érti. Ez azt jelenti, hogy ha én megszámolok 5 kis golyócskát, majd megszámolok 7 kis golyócskát, berakom őket egy zsákba, utána kiveszem, megszámolom, és ott nem 12 van. Fel nem vetődik bennem az, hogy 5 meg 7 az nem 12. Rengeteg egyéb ötlet felmerül bennem. Rosszul számoltam először, vagy másodszor, vagy most harmadszor. Vagy jól számoltam ugyan, de volt valahogy golyócska a zsákba. Hogyha mindezeket ki lehet zárni valamilyen oknál fogva, mert készült videófelvétel a számolásokra, ellenőrizni tudom. Videófelvétel készült a zsák belsejéből, nem volt benne golyó. Akkor előbb fogok arra gondolni, hogy jé, ez a golyó, ez él, és valamit huncutkodtak oda menni, és szaporodni kezdtek. Vagy akármicsoda, de az, hogy az 5 meg 7 nem 12, erre nem fogok gondolni. Tehát világos, hogy ez egy tisztességes a priori ítélet, nem függ a tapasztalásomtól, noha a tapasztalás az megerősíti, mert normális azért mégiscsak 12 lesz a golyóknak a száma, amikor kiveszem. Fogalomelemző ez az ítélet? Kant azt mondja, hogy határozottan nem. Nézzük meg, hogy az alany, az 5 meg 7, ez mit tartalmaz? Valami ilyesmit tartalmaz, hogy van a két számom, az 5 és a 7, és ezeket most valahogy egységbe olvasztom. Ez benne van. Tehát az, hogy a magának, az összeadásnak a fogalmazva, hogy ebből egy számnak kell kijönni, azt mondja, idáig tart a fogalom elemzés. De az, hogy ez melyik, az, hogy az 5 meg 7 fogalomhoz melyik szám tartozik, miért pont a 12? Ugye itt most nem a szám elnevezéséről beszélünk, amit különböző nyelveken sokféleképp lehet mondani, különböző számrendszerekben sokféleképp lehet leírni, hanem a szám fogalmáról, amit nehéz persze nyelvfüggetlenül elgondolni. De az, hogy miért pont ez a szám tartozik hozzá, ez magából az összeadásból, az összeadásban résztvevő számokból semmilyen módon nem elemezhető ki. Nem úgy, mint az aklegény fogalmából ki tudom venni, hogy nőtlen. Egyszerűen elgondolkozom rajta, hogy mit jelent az aklegény. Elgondolkozom az 5 meg 7 összegen, nagyon sokat gondolkozom, és nem találom meg benne a 12-t. Ezt könnyű ellenőrizni, ha egy kicsit nagyobb számokkal próbálkozunk, akkor mindenkinek nyilvánvaló lesz, hogy nem találja, hogy mindenfajta technikákkal el tudod eljutni, hogy biztosan meghatározza, hogy mi lesz az a szám, ami, mit tudom, milliós nagyságrendű számokat összeadva, tényleg az ő összegük lesz. De világosan nem találja meg bennük, akármeddig nézze, sehogy máshogy nem tudja megállapítani ilyen nagy számok összeadásánál. Mint úgy, hogy szépen leül a papírral, vagy számológéppel, sokféle módon lehet leülni, mindegy, tehát valahogy összerakosgatja, és biztos benne, hogy tényleg az a két számnak az összege, de nem tudja előhívni az egyes számoknak a fogalmából, mert nincs benne. Nos, erre mondja Kant, hogy imé tehát világos, hogy nem analitikus, hanem szintetikus ítélet, noha a priori, mert nem úgy állapítom meg a milliós nagyságrendű számok összegét, hogy veszek olyan izéket és leszámolom őket, majd az összegüket is leszámolom. Egyáltalában nem. Valahogy benne van, valahogy megismerhető, és a megismerhetőség ez mégsem az, hogy egész egyszerűen feltárom, hogy mire is gondolok, amikor az 1.783.569 számra gondolok. Elég nehéz kérdés egyébként, hogy mire gondolok ilyenkor valami nagyon homályos dologra. Tehát nem analitikus, mégis a priori ítélet. Ilyen tehát van a matematikában. Ugyanígy azt állítja, hogy hasonló ismeretek vannak a fizikában is. Ezt valószínűleg ma már nagyon kevesen gondolnák így, de a korszakban, ugye a newtoni mechanika nagy diadalának az idején érthető, hogy valaki azt gondolja, hogy az anyag megmaradás törvénye az egy a priori bizonyos ismeret. Ez a bárhol azt tapasztalnám, hogy nem így van, megint csak csalásra, hamisításra, mérési hibára, meg akármi másra gondolnék, mint arra, hogy nem igaz az, hogy az anyag megmarad. Hát az egész világ stabilitása múlik azon, hogy az anyag nem fogyatkozik, vagy bővül, csak úgy össze-vissza. Ugyanígy a priori alapelvnek véli Kant a newtoni mechanika egyik axiomáját, ez az akció-reakció elve. Tehát, hogyha egy A-test hat egy B-testre, ilyen és ilyen mennyiségű hatást gyakorol rá, akkor a B-test az A-testre egy pontosan ugyanolyan mennyiségű, ám de fordított irányú hatást gyakorol. Ezekről tehát Kant azt gondolja, hogy a prioriak, mert hogy a tapasztalatból mindig csak valami fajta véges ismeretet meríthetek. Ez az asztal barna, másik asztal nem barna. Ezzel szemben a teljesen általános és bizonyos ismeret az csak is a priori forrásból származhat. Márpedig ezek a mondott fizikai alapelvek teljesen általánosak, a világon mindenre vonatkoznak, és teljesen bizonyosak is, gondolja Kant. A kérdés ezek után Kant szerint az, hogy hogyan lehetségesek ilyen a priori ismeretek, tehát a priori szintetikus ismeretek. Ez tehát a metafizika alapfeladata. Vagy látszólag nagyon hasonló megfogalmazás, meg témakör, de valójában egy teljesen külön kérdés. Ez a lehetségesek-e a metafizikában a priori szintetikus ismeretek? Ha igen, ezeknek a megtalálásával lépne a metafizika és a filozófia végre a tudomány biztos útjára. Nos, nem derül ki az általunk olvasandó szövegekből, vagy mondjuk úgy, hogy nehezen derül ki, de Kant válasza lényegében az, hogy a metafizikában a tiszta spekulatív észt használva nem lehetségesek a priori szintetikus ismeretek. Majd abban a kibővítésben, ahol a gyakorlati észt is használjuk, tehát az erkölcsi képességeket. Ott a spekulatív metafizika által üresen hagyott teret be tudjuk majd tölteni. De a spekulatív metafizika végül is vissza kell, hogy riadjon ettől a nagy üres tértől, nem tud oda behatolni. Valószínűleg ez a konklúzió a magyarázata annak, hogy Kant a művét ilyen furcsa címmel látja el, hogy a tiszta ész kritikája, hol a kritika megint egy picit más jelent, mint a mai köznyelvben. Nem azt jelenti, hogy jól lehúzom az előadást, vagy esetleg megdicsérem, hogy ügyes volt, hanem egész egyszerűen az elemzését akarja mondani, pontosabban a lehetőségeinek az elemzését, mire lehet képes a tiszta ész, tehát a tapasztalattól független megismerő képesség, mire nem, és miért, és hogyan. Ebből azonban a képesség számbavétel ki fog derülni, hogy végül is képtelen elérni arra a térre, ahol a metafizikai tárgyak elhelyezkednének. A metafizikai tárgyak ugyanis Kant értelmezésében a minden lehetséges tapasztalaton túli tárgyak. Ami tapasztalt tárgya lehet, annak a normális tudományok a megismerői, nem a metafizika. Nos, tehát a kritikájának a konklúziója az lesz, hogy ez tehát nem lehetséges, úgyhogy gyorsan meg kell neki írni a két másik kritikát, az egyiknek a gyakorlati ész kritikája, a másiknak az ítélőerő kritikája címet adja, ahol a gyakorlati ész, mint már említettem, az erkölcstan kifejtése lesz, elvont filozófiai síkon. Az ítélőerő kritikája pedig a mai szóval esztétikának nevezett terület számbavétele lesz. Meg kell, hogy említsem, mert szerepel a szövegeinkben az esztétika szó. Kantnál az esztétika nem a művészet és a szépség vizsgálatát jelenti, hanem az érzékeléstant. Tehát egy teljesen más dolog. Ez a görög aistheo érzékelni szó alapján teljesen indokolt, csak nekünk furcsa szóhasználat. Mondjuk, ha én fordítanám magyarra, én nem esztétikának fordítanám, mert ma ez a szó mást jelent. Az eddigek alapján szerintem már elég jól látható, hogy milyen választ ad Kant arra a kérdés, hogy hogyan lehetségesek szintetikus a priori ítéletek. Tehát vannak, ezt látjuk a matematikában és fizikában, mondja, és azért lehetségesek, mert a tárgyak, ha úgy tetszik, a külvilág, ahogyan megtapasztaljuk, igazodik a megismerő képességeinkhez. Tehát a külvilág önmagában, a dingazi, az persze nem igazodik semmihez, de mi nem is tudjuk megismerni. Viszont, mivel bármi, amit látok, azt a szememmel látom, ezért csak olyan lehet, amilyennél a szemem alakítja a dolgokat, és kész. Ez most egy hasonlat volt értelemszerűen. Tehát bármi, amit megtapasztalok a világból, csak is olyan lehet, amilyennél az én tapasztaló tudatom alakítja. Márpedig az én tudatom az eleve időbeli, ez nem is kell dolgokra gondolom, önmagamat, mint folyamatot időbelinek élem, van saját múltam és jövőm, és nem csak a testemnek, hanem a gondolataimnak is, tehát ettől a tértől független valami. Tehát az időbeliség egy teljesen alapvető világmegélési mód számomra. Tehát én vagyok időbeli, és a saját időbeliségemen keresztül látom a világot is időbelinek. És a világot ezen kívül térbeliként látom, akkor is, ha kinézek, akkor is, ha csak elgondolom. Elgondolom, elképzelem. Nem tudom elképzelni a nem térbeli, nem háromdimenziós világot. Nem tudom elképzelni másmilyennek a teret. Egész egyszerűen az én szemléleti módom, ahogyan bármit egyedül nézni vagyok képes, megtapasztalni vagyok képes, ez euklideszi és kész, mondja Kant, persze nem ezekkel a szavakkal, hiszen még nem volt más geometria, csak az euklideszi geometria. De a priori így látom a dolgokat, teljesen független attól, hogy így vannak-e, vagy máshogy vannak, vagy esetleg semmilyen módon nem vannak ebből a szempontból. Tehát ebből, hogy én csak euklideszi módon tudom szemlélni a világot, ebből nem következik, hogy a világ önmagában az euklideszi geometriát követi, vagy hogy bármifajta geometriát követne, csak én alakítom ilyenné. Viszont mivel az én megismerő képességem ilyenné alakítja, ezek után nem meglepő, hogy anélkül, hogy magát a világot szemügyre venném, csak a megismerő képességemet használva, az eszemet, ami egyszerűen olyan és kész, elemezve olyan megállapításokra jutok, ami minden tapasztalatomra igaz lesz. Azért lesz a háromszögnek a szögösszege 180 fok, mert én háromszöget csak 180 fokos szögösszegűként vagyok képes látni. Tehát bármi, mit tudom én, mi van a világban, de ami bejön hozzám, ha én azt háromszögnek észlelem, ebben a tudati struktúrában 180 fokosként kell észlelnem. Tehát ilyen módon, vagyis elemezve az a priori szintetikus ítéleteket, megállapítom, vannak ilyenek, megállapítom, hogy semmilyen más módon nem lennének lehetségesek, így módon tehát bebizonyítást nyert az az eredeti hipotézis, hogy nem az ismereteink igazodnak a tárgyukhoz, hanem a tárgyak igazodnak az ismereteinkhez, pontosabban a szemléleti formáinkhoz, és néhány fogalmunkhoz is. És ezzel Kant úgy gondolja, hogy egyszer mindenkorra bebizonyította a kérdést, ha nem így lenne, nem lenne lehetséges, hogy a priori szintetikus ítéleteink egyúttal a világban igaznak bizonyuljanak. No, ez egy erősnek látszó rendszer, mondottam, nagyon sikeres is, de ez nem része az önök tananyagának, de azért röviden vázolom, hogy szerintem miért nem meggyőző a kanti álláspont. Tehát mondhatnánk egyszerűen azt, hogy kár erről beszélj, hülyeség, felejtsük el. Tehát ez egy nagyon normális és egészséges hozzáállás, de nem erre tartjuk a filozófia oktatót. No, tehát az egyik kérdés, igaz-e, hogy a jelenségek, vagyis a tárgyak, ahogy tapasztalom őket, az én megismerésemhez igazodnak? Láthatólag nem. Különben nem lenne lehetséges az, hogy az ember elszámoljon valamit. Ugye? Ha a tárgy egész egyszerűen szót fogadna az én megismerő képességemnek, és az én megismerő képességem meg bicsaklik, mert rosszul számoltam, akkor a tárgy alkalmazkodna hozzá, és akkor az mégiscsak olyannak tűnne, mint amilyet én kiszámoltam. De nem, időről időre számolok, és aztán összevetem a valósággal, és mégse annyi lesz. Ilyenkor leellenőrzöm a számítást, és ki fog derülni, hogy tévedtem. No de, ha semmiképpen nem igaz, hogy a tárgyak alkalmazkodnak megismerésünkhöz. Semmiképpen nem igaz korlátlanul. Ugye az is világos, hogy egy csomó más szempontban nincsenek a priori ismereteim a tárgyakról, tehát ezekben a Kant érv nem is vezetne oda, hogy a megismerésemhez kell igazodni. Tehát az, hogy ez az asztal barna, ez nem a priori tudható, és mint ilyen kénytelen vagyok feltételezni, hogy valami izé van mögötte, amire nem csak annyit mondhatok, hogy valami izé, hanem azt mondom, hogy valami a barnasággal speciális viszonyban álló dolog, ellenkező esetben nyilvánvalóan össze-visszálltnám barnának, zöldnek, kéknek ezt az asztalt. De nem. Tehát van neki valamilyen sajátossága. Lehet, hogy ezt nem jó barna szóval jelölni, mert ez egy szín élmény, hanem jelöljük mondjuk barnaság okozó fényvisszaverő képességnek, tök mindegy, de valami izéje van, amitől én szisztematikusan barnát látok itt. Annak függvényében, hogy fel van-e kapcsolva a villany, meg szóval elég bonyolult, hogy mi mindentől függ, de ettől függetlenül nem az én megismerő képességemtől függ. Tehát az ismereteim egy jelentős része nem az a priori megismerő képességemtől függ, hanem külsőnek látszik. Még azok is, amiknél a Kant érv működne, tehát az a priori tudható dolgok, ez a 7 mögött az 12. Ott is azt tapasztalom, hogy időről időre tévedek, tehát legalábbis nagyon furcsa az összefüggés. Tehát semmiképpen nem az ismereteimtől függ, hanem valamilyennél bonyolultabb, az én ismereteimet meghatározó akármimtől, ami valóban lehetne az én tudatom mély szerkezete. Vagyis a tudatom mély szerkezetében ott van elháríthatatlan, hogy 5 meg 7 az 12, erre ráépül egy felszíni szerkezet, amiben ez nem olyan elháríthatatlan, időnként elszámolom. Azonban az, hogy hogyan látom az 5 meg 7 golyót, azt a mély szerkezet fogja meghatározni, és nem a felszíni szerkezet. Ez tehát egy mentegetési kísérlet a kanti ötletre, hogy hogyan egyeztethető össze a kanti elmélet azzal, hogy a priori tudható dolgokban időnként empirikus tévedéseket vétünk. Tehát lehetne ebbe az irányba javítani, ez a javítás nincs meg Kantnál, de egyúttal már ki is kerülnénk abból a stabil körből, amit a filozófusok szeretnének, hogy alapvetően egy egységként kezeljük a tudatot, elkezdem feldarabolni, és ha már feldaraboltam, tehát van a tudatomnak az a része, amiről tudok, amikor én elszámolom, és azt mondom, hogy 5 meg 7 az 13. Ezt többször megtettem filozófiai előadáson, tehát nem fiktív a példa, pontosan Kantról beszélve. Remélem 12, ugye? Annyi. Jó. Tehát, hogyha ehhez képest valami más adja az 5 meg 7 12 voltát, valami, aminek én időnként nem vagyok tudatában, akkor miért is mondom azt, hogy ez az én tudatomban van? Miért ne lehetne valahol másutt? Például a világban? Vagy például Isten tudatában, ami időnként megajándékoz engem ennek az intuíciójával, időnként nem. De ettől az Istentől persze azt is elvárhatnám, hogy ha már megsúgja nekem, hogy 5 meg 7 az 12, akkor ő is rendezi el, hogy a golyóknál az 5 meg 7 az tényleg 12 legyen, ne csak én lássam úgy, és akkor ez esetben már megint csak ott tartanék, hogy az én ismereteim megfelelnek a dolgoknak, és nem azért, mert a dolgok alkalmazkodnak az ismereteimhez, hanem mert mind a kettő Istenhez alkalmazkodik. Ezt nem én találtam ki, ez egy jóval Kant előtti szemlélet, ez a például Malebranche nevéhez köthető okkazionizmus. Végül, hogyha nem szeretjük az ennyire kalandos dolgokat, akkor rendelkezésünkre áll egy józan és száraz magyarázat arra, hogy hogyan és miért működik az a priori megismerés. Mert figyelem, tehát Kantnak igaza van, az a priori megismerés működik, és igaza van, ennek baromira nem így kellene lennie. Azt kellene várnom, hogy amit már úgy megtapasztaltam, okos fiú vagyok, megjegyzem, stb., hozzá kicsit hasonlókat megtippelem. De az, hogy nekiállok egy matematikai apparátusra, egy soha senki által nem látott, bonyolult matematikai helyzetet elemzek, kiszámolom, stb., és aztán jön az a helyzet, és tényleg úgy működik, ez rohadt meglepő. Az egyik lehetséges ötlet, Popper ezzel próbálkozik, hogy azt mondja, hogy nem két világ van, az anyag és a szellem világa, hanem sok, ebből most említsünk meg csak egy harmadikat, és ez a matematikai objektumok világa, ami egyszerűen erősebb, mint a kettőnél. Tehát nem lehet olyan anyagvilág, ami nem fogad szót a matematikának, lehet olyan szellem, ami nem fogad szót a matematikának, megbukik, de attól még életképes maradhat, de egy sikeres emberi tudat épp úgy szót fogad a matematikának a mind a pszichén, mind az anyagon fölül levő törvényeinek. Ez egy lehetséges elmélet. Na most erre sincs szükség, bár ez szerintem egy nagyon szimpatikus teória. Azt is el lehet gondolni, hogy egyszerűen az van, hogy a világnak bizonyos alapvető struktúrái, azok ilyen és ilyen matematikai rendszerben működnek, és az emberi megismerés meg úgy van kitalálva, hogy elég jól elboldoguljunk a világnak a számunkra megtapasztalható részén. Ha ugyanis elhibáznám mondjuk azt a geometriai axiomát, hogy két pont között a legrövidebb út az egyenes, És amikor jön a tigris, akkor én nem egyenesen futnék a fához, hanem megpróbálkoznék egy érdekes hullámvonalszerű mozgásra, már kihaltam volna. Tehát egész egyszerűen ahhoz, hogy életben maradjak, az kellett a törzsfejlődés során, hogy egy meglehetősen sikeres és pontos modell épüljön be a fejembe. Nem tudatos modell, de hatékony modell arról, hogy milyen is a világnak a matematikai struktúrája. Ami tehát lehetne másmilyen, és tehát egyszerűen egy anyagi kérdés, hogy a világot ilyen matematikai korlátozza, és a kiválasztása meg az ember olyanná lett, hogy valóban az én fejembe csak így fér bele, és kész. És akkor ezek után már, mivel így születek ezzel az évmilliók által, évmilliók alatt kiválasztódott apparátussal, tényleg nekem a priori adva van az, hogy ilyennek kell lenni, anélkül, hogy oda mennék, emögött tehát hosszú-hosszú idő, sok különböző állatfaj törzsfejlődésben egymást követő állatfajnak a megszállhatatlan mennyiségű tapasztalata és az arra ráépülő kiválasztás jelenik csupán meg, és így lehet tehát, hogy az a priori nem a tapasztalatból merített tudásom, a világbizonyos általános törvényszerű összefüggéseire, matematikai, geometriai típus összefüggéseire tényleg stimmelni fog a világra. Ez tehát egy újabb alternatív megoldás. Hát ennyi fért óránkba Kantról, és akkor a jövő órán két fárasztó szerzőt fogunk lenyomni, Russellt és Quine-t. Érdemes esetleg előre elolvasni a Quine szöveget, mert az azért jó is, és különben nehéz lesz megérteni. Köszönöm szépen!
Elhangzott Filozófia történet, Kant, Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007. decemberében készült.